nagyon izgalmas témánk lesz, ugyanis bármelyikünkkel előfordulhat, hogy a pincében vagy a padláson talál egy festményt, és felmerül a kérdés, hogy egy híres festő eredeti festménye lapul nálunk. A festményvizsgálati laboratórium vezetőjét, Végvári Zsófiát hívtuk fel. Jó reggelt, kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Én azt hittem, hogy ilyen csak Amerikában létezik. Bocsáss meg, én annyit... Ne haragudj, én úgy rácsodálkoztam.
We can switch to English.
Figyelj, csak... Ezek szerint nem csak Amerikában létezik, hanem nálunk is.
Nem. Hát sose fogom elfelejteni, hogy olyan 10 évvel ezelőtt talán a CSI helyszínelőknek volt egy olyan része, amikor festményt vizsgáltak. Az egyik kép, a roncsolásmentes anyagvizsgáló, ami ugye nekem is van, azt így elővették, és egy festmény fölött meglóbálták, majd utána összevonta azt az a vöröshajú fickó a szemöldökét, és azt mondta, hogy aztán ez hamis.
David Caruso, igen. Igen. Figyelj csak, hadd kezdjük egy személyes élményemmel. A családban évtizedek óta ment a műsor, hogy márpedig nekünk egy Csók István festmény van a falon, és elvittük egy híres galériába bevizsgáltatni. Ránéztek, és azt mondták, hogy ez nem Csók István. Ilyet lehet csinálni? Van ilyen? Az, hogy milyen stílusban mondták, ez az egy másik műsor témája, de egyébként, hogy van olyan, hogy ránézésre azt mondják, hogy szuper biztosan, hogy ez nem Csók István.
Én ennek nem vagyok a híve, ezt én szemmelverésnek hívom.
Szerintem is. Akkor ebben egyetértünk.
Tehát akkor lehet, hogy mégis van egy Csók Istvánatok.
Igen, tehát, hogy a kép lehet koszos, lehet restaurált, lehet, hogy üveg alatt van, tehát hogy annyi minden történhet egy festménnyel, hogy ránézésre nem lehet megmondani. Ahogy szoktam mondani, hogy egy rossz restaurálás következményével mondjuk minden vonal egy 0,5 milliméterrel odébb megy, és ha már 4-szer restaurálnak egy tárgyat, akkor már 2 milliméterrel eltolódnak a kompozíciós részek. Szerintem ti is láttátok Lengyelországban, vagy olvastátok a hírekben azt a Jézus fejet, amit egy nagyon cuki néni 80 évesen restaurált, és lett belőle egy ilyen mondcsicsit. Mondjuk azért ennyire nem lehet elrontani egy képet, de...
Fellendült a kisváros turisztikai forgalma.
Én gondolom egyébként, hogy ez marketing fogás lehet, hogy lehetséges. Tehát, hogy sok mindent lehet látni szemmel, de az, hogy valaki szemmel egy festményről azt állítsa, hogy hamisítvány, annak már nagyon-nagyon durva hamisítványnak kell lenni.
Hát nem is hamisítvány volt ez, csak hogy nem Csók István. Tehát nem Csók István. És egyébként, bocs, még visszatérve, mert említetted ezt, hogy restaurálás, hogy az, ez a kép, ez a festmény, ez eléggé tisztességesen be volt már sötétülve. Tehát, hogy tulajdonképpen nem nagyon lehetett rajta felismerni semmit, viszont... Régen még igen, és hogyha mondjuk kiderül erről a festményről, hogy valami híres festő készítette, és mondjuk sokat ír, akkor is sokat ír, hogyha tulajdonképpen semmit nem látunk a festményen?
Akkor le kell pucolni, és meg kell nézni, vagy meg kell vizsgálni, és utána kell megnézni, hogy mi az eredmény. Uh-huh. Tehát például volt egy olyan festmény, ami az egyik aukciós házba elment, amin volt egy gulácsi szignó, és utána Bellá Gábor művészet történész kiderítette, hogy nem Gulácsi, hanem ez egy Csontvári, ugye ez a teniszező társaság. Tehát most akkor melyikkel járunk jobban? Tehát jobban jártunk a Csontvárival, mint a Gulácsival. Tehát, hogy én minden festménynek megadom a lehetőséget, hogy megmutassa magáról, hogy mi. Nagyon sokszor találkozunk egyébként olyan besötétedett festményekkel, hogy eltűnnek rajta a szignók. Mondjuk, ha csak beszélünk ugye Munkácsi festményeiről, neki az anyaghasználat miatt teljesen besötétettek a képei. És találtam már olyan munkácsit, aminek a szignója besüllyedt ebbe a bitüm rétegbe. És szemmel nem lehetett észrevenni, csak ugye a különböző technikák kutatásával vagy alkalmazásával.
És mi van azzal a festmény? Van nekem egy Ed Villés Panni akvarellem, képzeld el. Nem tudom, ismered Ed Villés Pannit. Ed Villés Aladárnak a lánya talán, nem akarok hülyeséget mondani. Azt tudom, hogy utca el van nevezve az apukájáról. A 12. kerületben, és én annyira megőrültem neki, imádom azt a festményt, mert jól néz ki. A nagymamámnak a falán volt, és 1941-es szignójú, és hát az évek során hát így kicsit megázott ott a falon, és így elromlott a kép. Ha például mondjuk Ed Villés Panninak drágák lennének a képei, és mondjuk így picit az akvarell így megfolyt, vagy nem tudom, hogy mondják ezt szaknyelven, attól még például érhet sokat egy kép, vagy az már elromlott, és onnantól kezdve az kuka?
Persze, hát nem mondjuk képzeld el úgy egy Rembrandt a faladon, tehát azért az nem kuka. Semmi nem kuka. Tehát, hogy Én azt gondolom, hogy a műgyűjtésnek egyik alapvető feltétele, hogy szeresd azt a tárgyat, amit megveszel, vagy amit kiraksz a falra. Na hát volt olyan történetem nekem is, hogy kiderült, hogy hamis az illetőnek a festmény, és azt mondja, hogy nem baj, én ezt annyira szeretem, ezt a képet visszaakasztom. Tehát, hogy érzelmileg, hogy kötődsz ahhoz a tárgyhoz, aztán mi nagyon-nagyon sok minden kiderülhet egyébként egy darabról.
És például micsoda? Mi derülhet ki egy darabról?
Hát,
amire nem gondol az ember elsőre.
Át van festve például. Tehát, hogy letestették pont azért, mert el akarták rejteni mondjuk a második világháborúban. Tehát vannak azért ilyen cifra történetek. Vagy átfestették csak a szignót, nem az egész képet, csak lefestették az egyik sarkat, vagy kikaparták. Tehát, mint ugye a második világháború környékén a politikai események, hát így finoman fogalmazva, tehát ez sajnos... sok festmény esetében találkozunk ennek következményeivel.
Hát igen, a németek rajta voltak azon, hogy a Európa műkincseit begyűjtsék maguknak. Elég tisztességesen.
Hát azért a másik irányba is vittek egy-két dolgot.
Igen, csak az így jobban hangzik.
Ja.
Egy picit kanyarodjunk vissza rá, Zsófi, mert engem nagyon érdekel, hogy hogyan lesz valakiből festményrestaurátor, vagy festményvizsgáló. Tehát, hogy amikor te kislány voltál, akkor így, mert akkor így nagyon vonzottál a művészetek iránt.
Kell hozzá tudni festeni például?
Én nem restaurátor vagyok, tehát ezt szeretném leszögezni. Édesanyám festőművész, úgyhogy én azt láttam, hogy ő nyomta ki a tubusból a palettára a színeket, keverte, festette a vászonra. Édesapám művészettörténész volt. Ő meg a másik oldalról közelítette meg ezt a dolgot. Én hárítottam, tehát én nem akartam ilyennel foglalkozni, aztán végül mégis egy ilyen képzőművészeti egyetemet végeztem látványtervező szakon, és utána fordultam ennek tehát hogy akkor jött a festményvizsgálat ötlete 2008-ban, már édesapám halála után, egy festményt nem csak stíluskritikai alapon lehet megnézni, tehát nem csak szemmelveréssel, hanem meg lehet vizsgálni, mert ezek a tárgyak léteznek, és azért tudunk róluk véleményt mondani. Tehát van fizikai, meg kémiai tulajdonsága, amit jó lenne lemérni, hogy tisztában lássuk a helyzetet, és tisztában legyünk a festékeknek a keletkezési idejével. Úgyhogy egyébként én mindig nagyon szerettem a kémiát, meg mindig nagyon szerettem a fizikát. Mindig el nagyon agyalús gyerek voltam, tehát mindig kerestem a rés a pajzson dolgot. Úgyhogy ez teljesen, nekem teljesen fekszik most, amit csinálok, és nagyon érdekes történetekkel találkozunk. De hát amikor vizsgálunk egy tárgyat, így elkezd beszélni önmagáról, és olyan titkokat árul el egy festmény. Képzeljétek el, mondjuk, hogyha át van festve egy darab, nagyon sok munkácsi festmény saját kezűleg át van festve. Tehát alul például találunk egy vázlatot, az egy másik történet. Annak a vázlatnak meg lehet találni már az analógiáját, hogy van-e róla például kész festmény, hogy dolgozta tovább, hogy alakította át, hogy kivette a figurákat, még berakott valamit, milyen színeket használt. Tehát tényleg minden festmény egy különleges utazás.
Mi volt a legkülönlegesebb darab a hajnak a bólogató, és ezt akarta kérdezni, hogy mi volt a legkülönlegesebb darab, ami a kezed ügyébe került? Ez az első kérdés. A másik az kicsit ide kapcsolódik, hogy amikor neki látsz egy festménynek, elviszi valaki mondjuk hozzá, hogy nézd már meg, légy szíves, hogy ezzel mi van, akkor egy elnagyolt mozdulatokkal, meg a kis műszereiddel neki látsz, és kiderül, hogy mondjuk az egy Munkácsi, igen, vagy Csontvári, akkor hoppá, hirtelen szívinfarktus kapsz, vagy mi történik ilyenkor?
Ja, én már nem, de akkor viszont a két kérdést rakjuk össze, és
jó.
Akkor egy kicsikét vicces történetet fogok most elmondani nektek. Van egy nagyon kedves ismerősöm, aki gyűjtő, és így feljövölt, hogy Zsófika, bedobnék hozzád egy festményt, nézd már rá. Most vettem 1 millió forintért, úgy hozták nekem, hogy valami, nem tudom, valami impressionista, de hát mindenféle, rá van írva, hogy Ciszti, hát ez biztos kamu. És behozta a képet, megvizsgáltuk, és nagyon különleges történet bontakozott ki a vizsgálat után, mert tényleg egy Ciszti festményről volt szó, ami alá volt írva, restaurálva volt, és a Ciszti festmény alatt pedig egy Renoir, egy szignált Renoir volt.
Azt a
egy olyan Renoir, vagy hát a Renoir a Ciszti gyerekét lefestette, és a gyereknek a portréja volt ott egy babával. És annyira elképesztő volt, hogy mondtam az ismerősnek, hogy hát gratulálok, van egy kis, hogy fogom én ezt hazavinni, hát jó, hogy le fognak rohanni, hát mondom, ahogy behoztad, hiszen ugye, tehát, hogy mikor válik értékességek, ezt még így felvetődik a téma, azt szoktam mondani, hogy akkor, amikor gazdát cserél azon az áron, amennyit érnie kell.
Aha. És volt már olyan, hogy valaki bevitte egy festményt, és leesett a székről, amikor meghallotta, hogy mondjuk ez tényleg nagyon értékes? Tehát úgy mondjuk azt gondolta, hogy ez is hasonló volt, amit meséltél, de hogy így hagyatékból valaki ödevít, hogy hát nem tudom, van itt egy ilyen, aztán kiderült, hogy valami nagyon drága
igen,
dolog.
Igen, hát például ez a tisztvíz, de inkább sajnos az ellenkező szokott megtörténni. Tehát hogy behoznak egy képet, hogy hát most vettem 40 millióért, meg 50 millióért, meg 130 ezer euróért, és tehát ezt a helyzetet nagyon nehéz kezelni, hogy mondjuk meg a rossz hírt, hogy lehet-e még valami kiutat biztosítani a tulajdonosnak, tehát vissza tudja elvinni, meg tudja keresni az eladót, hát tehát hogy az utolsó remény kicsi cérnáját a kezébe adni, hogy tessék ezt meghúzni, és akkor majd talán valami jó dolog fog történni.
A hamisítványok a gyakoribbak? Egyébként azzal találkozol?
Nálam természetesen igen, de azt gondolom, hogy azért a persze festményvizsgálati labor az tényleg azért van, hogy a hamisítványokat kiszűrjük, de én azt gondolom, hogy azért sajnos nagyon nagy százalékban keringenek hamis képek.
De hogy igazából, hát... De ha hamisítványnak hívjuk ezt, vagy mondjuk esetleg reprodukciónak, vagy lehet, hogy valaki tök jó hiszeműen csinál
hát
egy...
Igen, mert arra törvény nincsen, hogy mondjuk megtiltaná azt, hogy mondjuk Vasari János vagy Rikrónai stílusába festhess. Tehát ez nem letiltott, hiszen ez olyan, mint a kézírás, tehát egy személyiségjegy. Tehát egy ilyen külső stílus, ami látszik a festményen. Az már hamisítás, ha valaki úgy adja el, hogy ezt nem te festetted, hanem Rikrónai, vagy még rá is írja, hogy Rikrónai vagy Vasari, az már hamisítás.
És egyébként,
ugye ez megtévesztés.
És egyébként mondjuk egy ilyen híres, sokak által ismert jegyekkel, stílusjegyekkel rendelkező festőnek a művét megpróbálja valaki utánozni, és mondjuk egy viszonylag használható hamisítványt készít, akkor te mi alapján állapítod meg, mondjuk a festék vastagság, vagy a stílusjegyek, hogy úgy kanyarodik ott a nem tudom micsoda, vagy mik azok, amikre te halálbiztosan ki tudod mondani, hogy ez már pedig
hát
nem
biztos. Hát anyagvizsgálattal csak. Tehát, hogy én nem, tehát nem a szemeverés útját választom.
Mert hát gondolom, nem is erre gondoltam.
Tehát, hogy bejön a festmény a laborba, akkor van egy általános alapvizsgálat, amit elvégzünk. Bekerül a festmény mikroszkóp alá, itt megnézzük például, hogy mennyire kemény a felülete. Az olajfesték 40 év alatt köt meg. Tehát van repedés hálója, ugye 40 év után elkezd kialakulni, mondjuk 30 év után elindulnak ezek a repedés hálók, de például, hogyha van egy teljesen új szignó, akkor ez a régi repedés hálóba ez belefolyik. Ez most egy kis szünet, egy sztori ide kapcsolódóan, hogy hoztak egy festményt, és akkor mondtam neki, rá volt írva egy munkácsi, hogy hát de nem jó, mert hát bele van folyva a szignó a régi repedés hálóba, hazavitték, és visszahozták egy hónap múlva, hogy most már jobb.
Nagyon jó.
Megpróbálták kipiszkálni, szóval ezt nem lehet kipiszkálni, tehát ott marad. Illetve csinálunk egy úgynevezett roncsolásmentes anyagvizsgálatot, ahol megnézzük a kémiai összetételét a festékeknek. De ezt mondjuk úgy képzeljétek el, hogy rárakjuk a gépet az adott felületre, a fehér felületen, mondjuk egy Rikrónai esetében ólomfehérnek kell lenni, vagy cinkfehérnek, csak így végigmegyünk az összes színen, hogy mondjuk kadmium, vagy krómsárga, akkor a zöld milyen a kék, milyen a piros, stb. És hogyha teljes paletta stimmel, akkor lehet elgondolkozni azon, hogy a fizikai meg kémiai vizsgálaton átesett, hogy akkor lehet-e ez Rikrónai műve.
Mennyi ideig tart egy festményvizsgálat? Hetek?
Hát a gyors vizsgálat az, hát van úgy, hogy hónapok, de nem, tehát a gyors vizsgálat az hát egy ilyen 1-2 óra alatt nem egy. Tehát, hogy már biztosan ki lehet mondani azt, hogy nem. Tehát, ha bejön egy Rikrónai, és találunk rajta titánfehéret, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy nem. Tehát nem Rikrónai festette a képet, de egyébként, hogyha már titánfehéret találunk, általában puha is a festék réteg, tehát a festmény felülete, mert az igazi hamisítási hullám az valamikor a 1990-es években indult el, tehát hogy még nem tud annyira megkötni a festék, még azért puha, még nem koszos a felülete, bár mondjuk a hamisítók mindent elkövetnek, mert régi anyagokat próbálnak szerezni, megpróbálják lekosztolni, tehát egy műkoszttal ellátni a festmény felületét, de hát ez ugye nem olyan. Tehát egy almát nem lehet pirosra befesteni, amikor az csak zöld.
De lehet, csak nincs értelme. Talán.
Ja igen, mi is volt a hófehérkében? Valami?
Megütötte valami a fülemet, hogy ugye akkor válik értékessé egy festmény, amikor gazdát cserél, és mondjuk megadják érte azt az összeget, amit ér. Tehát nem adott esetben lehet, hogy nem is a név számít. Most itt rugóznék a saját kis Edwill és Panni akvarellemmel, mert nekem tényleg nagyon tetszik.
Szabolcs szerintem be fogja vinni
de
hozzád.
Nem, de biztos, hogy az.
Várok benneteket, szeretem.
Szerintem az, mert ugye utána olvastam.
Szerinted, hát nem vagy szakértő.
Jó, de hát mondjuk ő akvarellfestő volt, tehát mondjuk nem jár messze a valóságtól maga a kép, de mondjuk például, hogyha Edwill és Panni mondjuk egy félig meddig ismert valaki lenne, akkor a neve az mondjuk már meghatározna egy mindenképpen egy árat, vagy pedig...
Persze. Ez kicsit olyan, mint a tűzde. Tehát, hogy ha visszagondoltok az elmúlt 20 év vagy 15 év aukciós rekordjaira, akkor Munkácsi, Szinnyei, Csontvári, Baszari, tehát ilyen, azt hiszem, hogy 100 és 250 millió között mozogtak ezek az árak. Tehát az ötödik trau Csontváritól volt 260 millió, de nem akarok butaságot mondani.
Szép összegek.
Tehát, igen. Tehát hogy ugye már a név eleve meghatároz egy árat. Tehát, hogy mondjuk egy kis Munkácsi természetesen nem 250 millió. Vissza lehetne osztani négyzetcentiméterre, de azért ezt mondjuk nem tesszük. Tehát, hogy mondjuk tudjuk, hogy kb. Ez a kép ez ennyit ér, hogyha az van ráírva, vagy másik név, akkor ez ennyit ér. Tehát ezért vannak egyébként az értékbecsülők, a festménybecsülők, akik ezt az értéket meghatározzák.
És tényleg egy nagyobb kép az drágább adott esetben, mint egy kisebb, most ugyanattól a festőtől?
Persze.
Tényleg?
Ha csak nem a, nem tudom, pici fűműve, amit mindig el akarsz adni, vagy meg akarsz venni, amit publikáltak 30-szor könyvekben. Tehát, hogy egy újonnan előkerült művet az föl kell építeni. Tehát, hogy be kell mutatni kiállításon, könyvet kell róla írni, publikálni kell róla. Tehát ugye ez volt a
macerás.
Az ötödik is.
Akkor ez egy macerás.
Macerás, ezt megéri.
És ezek a festőművészek tartják az értéküket, vagy árukat? Úgy értem, hogy van mondjuk divatosabb időszaka mondjuk egy Színyeinek, és mondjuk itt a 10 évvel ezelőtt csillió forintot adtak érte, most meg per 2, mert hogy most éppen nem az megy.
A Nagybányai művésztelet festőművészeinél láthattuk ezt, hogy 90-es években borzasztó magas ára tudtak, tehát 90-es évek vége felé. Most már beállt az áruk, de akkor biztos, hogy kétszer drágábbak voltak, mint most.
És még, igen?
Mondd
csak. Még vissza akartam térni a festményvizsgálatra, de hogyha még beleegyszorult valami ezzel kapcsolatban, akkor mondd csak.
Ja, tudod, belém nagyon...
az a baj, belém is nagyon sok minden szorult kérdések.
Tehát, hogy a kortárs festők, ugye van ez a trend most, a kortárs műgyűjtés, hogy ott pedig egy kicsit fizikus, hogy ugye mi befektetsz. Hogy most befektetsz mondjuk egy kortárs festőbe milliókat, és lehet, hogy mondjuk 10 év múlva nem fog annyit érni, mert hogy egyszerűen nem tudták annyira felfuttatni az illetőnek a nevét. Attól még lehet jó festő. Ne. Tehát ez nem feltétlenül arról szól, hogy ki jó festő, meg ki
ez abszolút, jó festő, abszolút.
Hanem egyszerűen árat gyártunk, értéket gyártunk.
Ezzel kapcsolatban megint eszembe jutott egy kérdés, nem, sose fogok kiukadni oda, amit igazából akartam kérdezni. Tehát nekem Veszőparikban még gyerekkoromban jártam a Sárospataki várban, és volt egy olyan kompozíció, ahol volt egy pötty, meg egy félkörív, és fekete alapon egy piros pötty, sárga félkörív, nem tudom mi, az volt a cím, hogy gyümölcsszedés. És hát ugye azt gondoltam, hogy hát az én is meg tudom csinálni. Nyilván emögött, amikor mondjuk Picasso-t lehet szeretni, vagy nem szeretni, de hát ő azért le tudott engem rajzolni fotorealisztikusan is adott esetben, hogyha arról volt szó. Tehát volt mögötte munka. De hogy, és nekem ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy esküszöm, egyszer megcsinálom azt, hogy felfutatok egy nem létező festőt, úgyhogy én majd festek valamit. És akkor ez az óriási művészet és a kortárs legújabb vonulata, hogy mitől lesz valami jó például a kortárs?
Tehát a Manszki, tudod, aki
igen.
összefújkálja a falakat, tehát igen. Senki nem tudja, ki az.
Aha.
És ugye a ledarálós festménye, arra biztos emlékeztek, hogy egy aukció, ugye elment egy festmény, és amikor leütötték, akkor elindult ez a papírfelvágó, vagy papír megsemmisítő, baromi jó ötlet egyébként. Tehát hogy ez egy új irány, de nem tudjuk, hogy kicsoda lehet, hogy két ember lehet, vagy három ember.
Lehet, hogy egy egész team.
Lehet. Tehát, hogy csak még visszatérve a gyümölcszedés képedre, az egy piros pöttyre, ő találta ki, nem tett, talál ki ilyet.
De ezt mondom, hogy tehát mesterségesen mondjuk fel lehetne engem futtatni, hogyha én kitalálnék valami ilyen irányt. Mert mondtad azt, hogy azért a marketing, vagy nem tudom, ezt a szót nem használtad, ezt én használom, hogy azért az is számít, hogy minek hogy mi az értéke. Abszolút. Nyilván, hogy be lehet kvázi hűíteni az embereket, már bocsánat a szóért, de hogy be lehet pörgetni.
Ez egy kicsit olyan, mintha csak hat fül közt beszélgetnénk.
Még egyszer, hogy hol beszélgetnénk?
Kicsit olyan, mint a hat fül közt beszélgetnénk, de
igen. Igen, hát, abszolút.
Igen, ez így nagyon kemény ez a téma, de igen. Tehát, hogy
biztos látom,
mondjuk mögéd állna mondjuk egy nagyon vastag pénztárcájú ember, és azt mondaná, hogy akkor neked béreljük ki ezt, meg béreljük ki azt, meg akkor adjuk be erre a kiállításra, meg adjuk be aukcióra, de a haverja üsse le a képet, legyen rá borzasztó nagy ütítés, de ugye neked is ahhoz azért illik olyanokat letenni, tehát olyan képeket, olyan témákat, ami ebbe a modern irányzatba illeszkedik. Tehát mondjuk ilyen fotorealisztikus dolgot festeni, vagy ilyen nagyon mélyen elgondolkoztató színpöttyöket, vagy foltokat.
Biztos láttad az Életre Valók című filmet, ha nem, akkor bocs, nem tudom, láttad? Nézd meg! Ha nem láttad.
Jó, tudod, megnézem.
Tudod, a francia milliárdos vagy milliós gazdag ember, aki ugye tolószékbe kényszerült, és maga mellé vette egy ilyen sihedert, aki ugye kezelt, tehát aki mindig vele volt egy ilyen asszisztens, és hát ugye tényleg ilyen lakótelepi srác volt, megtörtént sztori egyébként, és ott volt egy olyan jelenet, amikor ugye ott állnak a nagy művész festmény előtt, a srác megmondta, hogy mi, ne hülyeskedjünk már, mit akarsz ezért 30 ezer eurót adni, mikor van rajta három pötty, én mindjárt is oda rakom neked ezt a három pöttyöt, és akkor ugye elkezdett festeni ez a srác, ez a fiatal siheder, és hát ugye ott is volt egy olyan jelent, amikor az egyik rokonát behűítette ennek a sihedernek a festményére, hogy hát vegye meg, mert hát ez évek múlva rengeteget fog érni, mert most egy új festő, akkor ezek szerint létezik az a vonal, hogy valakit így mesterségesen fel lehet futtatni.
Igen.
Jó, oké, köszönöm a választ. Igen. Elindulok ezen az úton.
Nagyon beszélgetnénk még veled, gondoltam, hogy nagyon izgalmas lesz ez a téma, de szerintem, hogyha megengeded, akkor még máskor is hívunk.
Nagy örömmel.
És a 30 000 következő kérdésünket, ami még itt van a fejünkben, igen, azt felteszünk neked.
Jó, rendben van.
Nagyon köszönjük szépen.
Szia, szép napot. Köszönöm, szép napot. Sziasztok.
Végvári Zsófia festményszakértővel beszélgettünk, a festményvizsgálati laboratórium vezetőjével.
De jó volt.
Folyamatosan egymás szavába vágtunk. Nem baj, csak ilyenkor van az, amikor így bezsong a fejed, és így annyi mindent akarsz kérdezni.
És akkor az hogy van, mint a tényleg, amikor életemben láttál festményt, és akkor jó, és akkor
nagyon jó volt. Reméljük, a hallgatók is nagyon élvezték.
Így van.